Karanténvlog. Heti szemle a baloldal legnagyobb furkóságairól.
Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, ez pedig itt a Karanténvlog idült barátaimmal és kollégáimmal, Szalai Szilárddal és Dezse Balázsral.
Ugye tehát itt ült kollégáim?
Igen, mindenki értse, ahogy szeretné. De a furkóságok csimboraszója érkezik megint, mert hogy...
Hova kerültem már megint?
Hát, ahol a helyed van.
Szóval... Sajnáljuk.
Én is nagyon sajnálom. Főleg azt, hogy arról kell beszélni, hogy kicsit unalmas számomra már, de hogy Brüsszelben nincs szólásszabadság, és most mennyire megmutatták megint ezen a jobboldali nemzeti konferencián a Netconon, amit betiltottak, újraengedtek, azért szerettek volna teljesen betiltani, ott volt a török származású kerületi polgármester, aki úgy érezte, hogy úgy tudna a legtöbbet tenni, hogy a baloldali, szélső baloldali provokátorokat nem zavarja szét, ellenben betiltja azt a konferenciát, ahol rengeteg európai komoly politikus vett részt, a magyar miniszterelnök is. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy azok, akik egyrészt arról beszélnek, hogy milyen a szólásszabadság, demokrácia, így mernek viselkedni ilyen diktatórikusan. Tegyük zárójelbe hozzá, mi lett volna, hogyha mondjuk egy jobboldali önkormányzat csinálja egy baloldali rendezvényen ezt. Azt bele sem merek gondolni. Másrészt pedig azok a magyarországi ellenzékiek, akik Brüsszelhez akarnak igazodni, ilyenkor vajon mit mondanak szerintetek?
A legundorítóbb az egészben, hogy ugye először nem tudtam folyamatosan követni az eseményeket, mert pont egy rendezvényen voltunk, de így ugye közbe derült.
Amit nem tiltottak be.
Amit nem tiltottak be, igen.
És hogy tehát egy szélső balos rendezvényen voltál.
Figyelj, pihenjél még. És akkor csak ilyen nagyobb léptékekben néztük, hogy mi történik, és az első ugye az volt az eleje, hogy azért akarják, ugye arra hivatkozva akarták betiltani a rendezvényt, mert hogy nem biztonságos megtartani, és majd ott baja esik a politikusoknak. Bár én most azt nem értem, hogy eleve miért nem Magyarországon egyszer próbálkoztak az antifák. Ide jöttek, sajnos sikerült is valamennyire kárt okozniuk a magyar társadalomba, de azért úgy nagyjából el is lett folytva ez az egész, tehát azóta is zajlanak a bírósági perek. Ugye most állítólag egy ilyen antifa szervezet kezdte az egész balhézást ott a brüsszeli rendezvénynél, és azért tiltották be, mert hogy szélső baloldali szervezetek hőbörögtek miatta. Szerintem egy normális országban ez úgy működik, hogy szélső baloldali szervezetek, akiket egyébként már rég terrorszervezetnek kellett volna minősíteni, ahogy ezt már többen pedzegették, de valamiért soha nem történt meg, ezeket csirájába el kellett volna már rég folytani, hogy nemhogy fenyegetőzni ne tudjanak. Aztán meg egyébként meg hol a másik? Tehát, hogy ha most három neokommunista szélső baloldalinak nem tetszik valami, és elkezdenek fenyegetőzni, akkor lemondjuk majd Budapesten a szípeket? Meg lemondjuk majd egyébként a, nem tudom, az országgyűlést, vagy lemondjuk a választásokat?
Vagy
lemond a kormány, mert az antifa azt mondja, tehát, hogy...
Hát
azért,
erre volt kísérlet.
Erre volt, pontosan, de hogy azért gondolkozzunk már azon, hogy mennyire lehet stabil jogállam, meg mondjuk... most próbáljunk meg ilyeneket dobálozni, hogy szuverén nemzetállam Brüsszel, hogyha gyakorlatilag három maroknyi szélső baloldali kommunista bármikor meg tud torpedózni olyan rendezvényeket, ahol miniszterelnökök meg állami vezetők beszélnek és szólalnak fel. Tehát, hogy hol élünk, könyörgöm, akkor az Európai Parlament plenáris ülését is legközelebb, hogyha nem tetszik az antifának, hogy miről fognak beszélni, akkor majd megfenyegetik őket, és ahelyett, hogy szétcsapnának az antifa között, azt fogják mondani, hogy jó, akkor nem tartjuk meg a plenáris ülést, ne haragudjatok, akkor bocsánat.
Jó, de mennyire álságos is ez. Sérti
a tüntetők érzékenységét a rendezvény.
Álljon már meg a menetet, tényleg az van, hogy 50 ember rángat komplett országokat?
Hát ebből látszik, ők ott állnak mögöttük, tehát az antifák elviszik a balhét, és kész.
Nyilvánvalóan nem erről volt szó, csak ugye az első magyarázatokból a biztonság, stb. Ez jött le, hogy képtelenek rendet tartani a saját városukban, a saját országukban. De. Aztán ugye nyilván meg azért kiderült pikpak, hogy itt miről van szó, ugye ez egy polgármesteri rendelet volt gyakorlatilag, amivel be akarták tiltani, aztán utána hatályon kívül helyezte nyilván a bíróság még aznap éjszaka ezt az egészet, és meg tudták tartani a rendezvényt, de azért gondolkodjunk már el egy nagyon, nagyon kicsit azon, hogy mi történik. Miközben egyébként Budapesten tök békésen készülünk a szípekre, semmi komoly nem fog történni. Lehet, hogy lesz egy kis készültség, aminek egyébként legyen ismert, fontos emberek érkeznek, és mindenki el fog tudni menni, és fog tudni interjúkat készíteni, fog tudni fotózni, és rend lesz. És semmi nem fog történni.
Amúgy meg az milyen érvelés, hogy nem tudjuk garantálni a rendezvény biztonságát, csak azt tudjuk garantálni, hogy kivezényeljük a rendőrséget, és akik jönnek a rendezvényre, azt nem engedjük be. Igen, azt tudjuk garantálni, igen. De hogy egyébként a rendezvény az biztonságos legyen, azt nem. Tehát, hogy olyan rendőreink vannak, akik csak akkor intézkednek, amikor az nekünk politikailag szimpatikus? Pontos. Tehát ez állt akkor be a közleménybe?
Pontosan ez állt a közleménybe, hogy a brüsszeli rendőrség annyira alkalmatlan a munkáját elvégezni, hogy egy rendőrség
nem ez rosszabb. Nem ez rosszabb, mert az alkalmatlanság az egy ilyen passzív dolog, ami lehet, hogy valaki kicsit béna, és akkor ez nem jött össze. De ez nem alkalmatlanság, ez egy politikai vagy egy nyilatkozat arról, hogy a rendőrség politikai alapon működik, és csak abba az irányba tud intézkedni, ami a város vagy kerületvezetés számára politikailag megfelelő.
Ez nem lehet így, én ezt a nonsenset nem vagyok hajlandó tovább hallgatni.
Én azért sem vitatkoznék, mert ma a szakértői garbó van.
Tudom,
ilyenkor lepattanak az érvek.
A gyűrűk ura.
A varázsfonatos garbó. Ami tulajdonképpen egy tudás vért.
Na most én vittem el hülye irányba, elnézést.
Köszönjük.
Nyugodtan. Rendben van, folytasd kérlek.
Ja, én a végére értem, úgyhogy...
Magára öltötte a műveltség páncélját.
Na jó, azt hiszem, hogy ezt a részt muszáj megugorni.
Nem kellett volna.
Mondjuk a műveltség páncélja egy picit erős volt. Már nem neked, hanem úgy csak...
Jó, ezt majd megbeszéljük adáson kívül.
Igen, rendben. Még egy kis időt nyerek addig. De nem akarom elbagatelizálni, elrögni az egészet, de sikerült. De mégis nagyon furcsa, hogy amiket itt összefoglaltatok, az alapján azért nagyon-nagyon furcsa számomra, hogy először bebújunk az antifák mögé, és akkor ez egy olyan óriási álszentség, hogy tulajdonképpen kikaparják nekünk a gesztenyét, mondják ezek az emberek, hogy be lehessen tiltatni. Tehát amikor a belga miniszterelnöknek kell közbeszólni, mert ez még nekik is ciki, amikor azt mondja, hogy oké, hogy ott van a rendelet, na de hát azért a gyülekezési jog, szólásszabadság, nem tudom, az 1830-as belga alkotmányra hivatkozott, ha jól emlékszem, hogy talán azt nem kéne. És ilyenkor eszembe jut,
ez az az alkotmány, ami alapján emberi állatkertek voltak Kongóban?
Az jutott eszembe
ez
nekem
is. Igen. Meg a csonkítós történet? Mert amúgy végül is belefért. Ahhoz képest még jól jártak a netkonos emberek.
Tehát igen, és hogy akkor kiukadhatunk
ide. Közéjük is
lövethettek volna. Tulajdonképpen rendesek ennyi. Voltak. Azt igen. Majd talán legközelebb. De azért ez egy olyan üzenet mindenki számára, hogy inkább meg se próbáld. És talán ezért kell tényleg olyan tökösnek lenni másoknak is, mint mondjuk a magyarok is teszik, mert máshogy nem nagyon lehet szembeszállni ezzel a társasággal, akik tökéletesen diktatórikusan, tényleg az elnyomás minden. Lassan most már tényleg a következő a meszes gödör lesz, amit mindig viccelődve mondunk, de lehet, hogy előbb-utóbb azt is megszokják majd az európai emberek, hogy ez máshogy gondolkodott, hát lecsukták. Mondjuk ilyenek már most is vannak, kicsit félek,
azt
hogy...
Azt akartam mondani, hogy nem mondasz olyat, ami egyébként ne történne meg a nyugaton rendszeresen. Hát ne viccelj már, amikor Kanadába tüntetni merészeltek az emberek, ugye a kamionos tüntetésről beszélek,
ja, igen.
Akkor ugye konkrétan a kanadai kormány azt csinálta, hogy bizonyos vezéregyi, akiket ők úgy ítéltek meg, hogy ezek a tüntetésnek a vezéregyéniségei, azoknak egészen konkrétan felszámolták a bankszámláikat, az összes pénzükkel, amit összespóroltak az elmúlt 10 évben. Egész egyszerűen zárolták a bankszámláikat, és azóta sem férhetnek hozzá, és utána lecsukták őket, mert kimerészeltek menni egy tüntetésre.
Antiliberálisan nyilvánítottak véleményt.
Igen, de bocsáss meg egyébként, tehát, hogy a antifák, akik most ez a brüsszeli rendezvény ellen felszóltak velük, egyébként történt valami rossz, vagy csak a rendezvény...
Hát az, hogy nem sikerült betiltani a rendezvényt, ez volt a rossz, ami történt velük.
Az már extra igazságtalanság, hogy nálunk például lecsukják, aki ilyet csinál, hogy félholtra ver embereket az utcán, és akkor ők érzik magukat megsértve, hogy hát elnézés, ezt miért nem lehet. És akkor még úgy védik is, emlékszem, az egyiknek a szülei mondták, hogy hát egy rendes antifasiszta ember, hát hogy lehet ilyet csinálni vele. De az nem gond, hogy valakit találomra szétverek az utcán. Azért mondtam az ellenzékünket, Cseh Katalin nagyon vicces volt, ahogy mondta, hogy természetesen hát ilyet azért nem lehet csinálni, na de a szélső jobb oldal. Tehát egy igazi szokásos Cseh Katalin.
Hol volt a szélső jobb oldal?
Hát mindenki.
Meg kik voltak
hát
ott?
Például Orbán Viktor.
Ja, értem.
Tehát és akkor innentől folytathatod a Erik Zemmour, meg mindenki, aki máshogy gondolkodik, mint ők, a szélső jobb oldali.
Értem.
De nekem most a nagy kedvencem Gyöngyösi Márton, aki méltán.
Mert ő viszont nem az.
Nem, ő a legnagyobb köpönyek forgató, aki először izraeli terroráramról beszél, most pedig...
A vonulós bulikat szeretik ezek a srácok, tehát legyen antifalgárda, tök mindegy, csak vonulós buli.
Igen, és akkor egyszer, tehát már azt nem értem, hogyha valaki kimond ilyeneket, teljesen primitív módon utána átmegy, megalázkodva, és akkor a Pressmannél úgy látom, hogy még mindig ki kell köszörülni a csorbát. Tehát ő kitette azt, hogy csak ugyanazt kapta vissza Orbán Viktor, amit itthon ő csinál. És akkor eszembe jutott az, hogy bocsánat, de hogy nem lehet tüncikézni, mert hogy 20-30-an is elmennek, és hidat foglalnak,
Most büszkelkedtek vele a magyar Péterék, hogy hány százezer ember volt a tüntetésükön.
De mindenki mindent
legalább hát 13 tehát, millió, nem?
Valakinek ennyire nagy pofája van, hogy képes azt mondani, hogy amit itthon csinál. Tehát nem láttam bármikor, hogy betiltottak volna bármilyen rendezvényt, sőt, a rendőrök szerintem kesztyűs kézzel bánnak ezekkel az emberekkel. Azért tudom mondani, mert 2006-ban megtapasztaltam a másik végletet, hogy a rendőrök hogyan tudnak bánni ártatlan emberekkel úgy, hogy semmit nem csinálnak. Tehát inkább fogják be a szájukat, menjenek tüntetni, és közben mondják azt, hogy diktatúra van.
És nem is csak az, hogy ártatlan emberekkel, hanem ezeknek a tüntetéseknek egy rendszeres eleme volt korábban, például a tanártüntetéseknél, a rendőröknek a provokálása, a megtámadása. Hát a nem is tudom, hogy hányszor, legalább háromszor fölmentek a Karmelitához, és akkor ott ugye nyilván a rendőr sorfa elzárta őket az épülettől, és akkor kezdődött ez a menjünk be, menjünk be. Hát most... Érted, ha egy kiemelten védett objektumot őrzöl rendőrként, ki vagy oda rendelve egy felhergelt tömeggel szembe, ami a skandálja, hogy menjünk be, az a történelem bármelyik korszakában, a mai államalakulatok bármelyikében azzal járna, hogy akkor a rendőrök megindulnak előre.
Ezek a
rendőrök ezek nem indultak meg előre, majd amikor elkezdték fizikailag szétbontani a kordont, meg megtámadni a rendőröket, akkor... nem is gáz, nem könygáz fújtak be egyébként, hanem ezt a paprika sprét. Igen. És abból se ezt az ipari méretűt, hanem ezt a kis kézi valami cuccot. És akkor ezen megy, a gyerekeket vertek meg minden. Hát ne szórakozzunk már, de most tényleg...
Most valami mást akartál mondani.
Nem, ezt akartam mondani. Tehát ne szórakozzunk már tényleg, hogy ebből itt balhét csinálunk, de egyébként, hogyha ne adj Isten ezen a Netcon rendezvényen mondjuk valamilyen rendőri túlkapás is történt volna adott esetben, akár a résztvevők, tehát már itt a konferencián résztvevőkkel szemben, valószínűleg a liberális elit hasonlóan reagált volna rá, mint Cseh Katalin magának a betiltásnak a tényére, hogy ja, megvertek egy-két jobboldali politikust, hát nyilván elítéljük, de ezek a mocskos szélső jobboldaliak, ezek még majdnem lehet,
de
hogy
nem
meg
volt
is
a tüntetőknek más választása, mert a jobboldaliak kiprovokálták.
Így van, plusz a jelenlétükkel provokálták a brüsszeli.
Azzal provokáltak, hogy ott voltak, és nem csináltak semmit. És ezzel kiprovokálták, és egyébként egész egyszerűen nem volt más választásuk a tüntetőknek, mert egyszerűen már az elmúlt években annyira fel vannak hergelve, és olyan annyira kétségbe esettek. És
az Orbáni gyűlöletpolitika idáig vezetett, hogy már Brüsszelben is.
Ők kergették bele ebbe az elmebajba ezeket a szerencsétlen antifákat.
Sőt, ahogy látjátok, ez a háborús őrületet az egész világban, most már tiszta számomra, hogy az egész az Orbáni gyűlöletpolitikából indult. Az
hát izraeli, ő hergelte bele.
Izraeli, iráni relációt nézve is nagyon-nagyon láthatóak az Orbáni nyomok. Tehát a következő háború is majd az ő hibája lesz.
Ő rángatja Putyint egyébként báb figuraként.
Is.
De valójában Putyinnak is a bábja egyszerre.
Hát igen.
Ez ilyen önmaga farkába harapó marionett bábú.
Csúcson kell hamba adni ezt a történetet, és ezen már régen túl vagyunk. Úgyhogy mondok egy másik nagyon érdekes hírt. Az 5. kerületben tartottak egy előválasztást, és az összes Momentum, DK, Párbeszéd, mit tudom én, hány ilyen 0, meg 2, meg 3%-os baloldali párt, jó, a DK az ugye a legerősebb köztük, az ő jelöltjük alul maradt Juhász Péterrel szemben. Na de ez az erőválasztás...
Milyen lehetett a másik jelölt?
Hát ez az, igen, na, nevére sem emlékszem, vagy Kovács, Alex, Gábor, vagy Gábor,
ja, tényleg,
nem, azt hiszem valami ilyesmi. Na de hogy a teljes baloldali csapat beállt egy ilyen arc mögé, majd tartottak egy előválasztást, és 711-en szavaztak Juhász Péterre, tehát a másik még kevesebbet kapott. De valaki jelölt lehet egy kerületben 711 előválasztási voksal, és azt mondta, hogy megkezdődött az 5. kerületben a rendszerváltás. Ezt mondta Juhász Péter.
711 emberre? Hányan laknak az 5. kerületben amúgy?
Hát egy pár tízezren biztos. De arra emlékeztek, hogy régen kellett ajánló cédulát gyűjteni a ajzéhoz, vagy ilyen kopogtató cédulát, vagy azt még most
persze,
is kell?
Persze,
kell. Most is kell.
Is kell, úgy van.
Na, mert hogy ugye, azt nem tudom, de annak van egy limit, hogy mennyit kell leadni ahhoz, hogy jelölt lehessél.
Igen, van egy minimális szám, amit
és a 711
kell,
az elég hozzá?
Jelölt. Hát azt hiszem, hogy lakosság arányosan van.
Hát igen, de hát azért az biztos. Ötödik kerület azért nem hárman laknak.
Jó, ott, de hát az elinduláshoz kell egyébként nyilván, tehát az, hogy elinduljál,
hát ez az,
ahhoz de hogy lehet elég egyébként.
Jó, hát igen.
Meg kell nézni,
hogy de a másik fele a dolognak az, hogy ugye 711-el nyert, gondolom torony magasan, akkor az azt jelenti, hogy még a helyi pártszervezet és annak a rokonsága sem szavazott le a másik jelöltre.
Igen, azért, és azért ez elég furcsa.
Azért ez így elég erős.
Meg az, hogy tehát most Juhász Péter, akinek tudjuk a botrányait, el is tűnt aztán a politikából, tehát hogy
hát nekik ez a megújulás. Között tűnt el, tehát
igen.
Kb. Olyan az ő sztória, mint a Grécié egy kicsit, csak egy más jellegű, de hogy egy hasonló
24 ezeren laknak.
Hasonlóan ciki.
Igen, 30 ezeret akartam mondani, de nincs annyi. De mondjuk a 24 ezerből tényleg 711.
Ja, hát mondjuk.
Szép volt a 24 ezer hasonlat különben.
Mi csak kérdezünk. Pesti srácok interjúk.
Üdvözöljük kedves nézőinket, én Krózita vagyok, mai vendégem pedig Tarlós István, Budapest volt főpolgármestere. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Csakulom, én pedig köszönöm a meghívást.
Tegnap ugye meghallgathattuk Szentkirályi Alexandrának a kampányítóját, amiben többek között ön is felszólalt, és elmondta, hogy már egy 10 éves múlttal rendelkezik, fővárosi múlttal Szentkirályi Alexandra. Mik az ő előnyei és erényei, ami miatt szimpatikus lehet a szavazóknak?
Én nagyon régen ismerem őt, és tulajdonképpen a politikai pályán ott nőtt föl mellettem. Azt kell mondjam, hogy most a kampány előszobájában ő sokat beszélt a jelenlegi városvezetés teljesítményéről, és ezért vannak, akik azt mondják, hogy ő tulajdonképpen nem rendelkezik elképzelésekkel Budapestről. Én szeretném elmondani, hogy ez nem így van. Azt helyesen tette, hogy kicsit helyre tette az elmúlt 4 év történetét, de neki nagyon is van mondani valója. Ha a 3 szignifikáns főpolgármester jelöltet össze akarok hasonlítani, akkor azt kell mondjam, hogy Vitézi egy területhez ért, Karácsony főpolgármester úr egyhez sem, Alexandrának pedig van egy komoly áttekintése a főváros tevékenységének egészéről. Igaz, hogy ő a humán helyettesen volt, előtte is már 4 évig képviselőként tevékenykedett, és amikor mellettem lett helyettes, akkor ő nem csak a saját területe iránt érdeklődött, hanem sokat kíváncsiskodott a városüzemeltetésről, és a fejlesztési kérdésekről is ismeri azt a listát, amit mi Fürjes Balázzsal, meg részben Kocsis Mátéval állítottunk össze a főváros igényeiről, fejlesztési lehetőségeiről és elképzeléseiről. Ezt a listát ő eléggé ismeri, azokat a projekteket ismeri, amiket elterveztünk. Ezek között például a barnamezős övezetek kataszterét és ezzel kapcsolatos koncepciókat, a Dunaparttal kapcsolatos elképzeléseket, ismeri az árvízvédelem problémáit és az ottani szükségleteket és lehetőségeket, tehát neki lesz egy nagyon is pozitív programja, de ne felejts el, hogy a kampány az tulajdonképp április 20-án indul, tehát mindazok, akik most őt beszorítják ebbe a kormány szóvivői szerepbe, ugye olyan ember mondja róla, hogy ő a kormány szócsöve, aki 20 évig a Fideszből élt, és egy évvel ezelőtt még a Fidesz kormány államtitkára volt, ami nekem meglehetősen furcsa. Tehát Szentkirályi Alexandráról én azt mondom, hogy egyrészt az önkormányzat, fővárosi önkormányzat egészéről neki jelentős áttekintése van, hát Vitézi Dávid pályázó 10 éve nincs a fővárosban, másrészt pedig nyilvánvaló, hogy együttműködési készsége és személyisége alapján együttvéve a kettőt, aligha vitatható, hogy Szentkirály Alexandrának van a leginkább lehetősége, hogy a város számára a legtöbb forrás megszerezze.
Amennyiben ő megnyeri a választást, számíthat az ön tanácsaira, rálátására a fővárossal kapcsolatban, mert azért Tarlós úr nagyon sok mindent tett azért a fővárosért, és hát ha ki lehet ezt így mondani, talán úgy ismeri, mint a tenyerét, és hogyha korábban is dolgoztak együtt, akkor olyan elképzelhetőnek tűnik így a laikus szemével, hogy esetleg majd tud neki olyan tanácsokat adni, amit érdemes megfogadni.
Nem hivatalosan, természetesen igen, én hivatalos szerepet már nem vállalok, a kampányba is nem hivatalosan veszek részt Szandra kérésére, de mivel az ismeretségünktől függetlenül is úgy ítélem meg, hogy a város azzal jár a legjobban, ha őt választja meg a három közül, ezért ha kéri, akkor szívesen segítek neki.
Egy kicsit az ember zavarba jön, hogyha most nézi egyébként ezt a kampányt itt Vitézi Dávidról egy kicsit átkanyarodva, mert úgy tűnik, mintha azt gondolná Vitézi Dávid, hogy ön is indul ezen a választáson, mert elég sok bombát itt lejtett, többek között azzal kapcsolatban, hogy őt miért rúgták ki annak idején a fővárostól. Tisztázzuk ezt le, hogy miért kellett neki onnan elmennie. Ő azt mondja ugyanis, hogy a metró, a hármas metró ugye miatt.
Nézze, én Vitéziről nagyon sokat azért nem akarok beszélni, mert nagyon sokat kérdeznek tőle, és az az igazság, hogy én nem akartam volna őt bántani, ha nem kezd el össze-vissza hazudozni. Kénytelen vagyok most már úgy fogalmazni, hogy Vitézi Dávid össze-vissza hazudik, és én azt ajánlom mindenkinek, hogy ne csak a szavait figyelje, mert ő egy nagyon ügyes kommunikátor, hanem nézze a tekintetét is. Az, amiket ő mond, és azért nem értem, amit csinál, mert én már nem pályázom egyrészt erre a státuszra, amit ők szeretnének elérni, azt én már egy évtizedre elértem. Neki a jelenlegi főpolgármesterrel kellene foglalkoznia, mert az az ellenfele. Valószínűleg Karácsony jelenleg futó zűrös ügyeit azért nem meri Vitézi érinteni, az én véleményem szerint, mert hát az általa szintén össze-vissza halancsázott elektronikus jegyrendszer esetében, mint kiderült a választott bírósága, azt a projektet önállóan lebonyolító szerződése vonatkozásában marasztalta el, ami szerződést Vitézi önállóan kötött, csak angol nyelven, és ő írta alá, tehát ő valószínűleg fél Karácsonytól, hogy ő előszedi ezt az elektronikus jegyrendszer ügyet, ott is ugye nagyot hazudott Vitézi, mert azt mondta, hogy ha ő maradott, akkor az már rég kész lenne, hát a választott bíróság állásfoglalásából nem éppen ez derül ki, nyilván nem akarja, hogy ezt Karácsony elővegye. Másfelől pedig, amikor ő a teljesítményéről beszél, akkor nem is akarok én a múltra visszatérni, mert volt időszak, amikor meggyőződésem szerint, és ezek hát személyes vélemények, amiket mondok, nem pedig kategorikus vád, amit most mondani fogok. Ugye egy akkori, nem most, most is van olyan nevű online hírforrás, de az akkoriban, tehát a 2012-13 környékén Vitézi akkor is azt jelentetett meg, amikor és amit akart, független attól, hogy a nyilatkozatának mennyi köze volt a valósághoz. Hát olyan dolgokat is mondott, hogy én kerestem őt meg 2006-ban, kereste az ördög a Vitézit, én azt sem tudtam, hogy a világon van, még a családjára se hallottam, nemhogy róla. De ezek apróságok, ugye ilyenekkel jön aztán, hogy ő írta a programot, szóval úgyis a legjobb indulattal is azt kell mondjam, hogy ő ilyen eufemisztikus, tehát ilyen szépítő nyilatkozatokat tesz, de nem tudom, miért húzta elő ezt a hármas metró ügyet. Ő mindig is azt próbálta hangoztatni, hogy őt az ő pozitív szerepe miatt ebben a kérdésben rúgtuk ki a fővárostól, és hogy kvázi én rám fölülről rászóltak, hogy az orosz ügy miatt ki kell őt rúgni. Hát most meg ugye belekeverte, hogy a kormány partner volt az oroszok, hasonló. Nézze, vannak dolgok, amiket én nem tudok ellenőrizni. De hát gondolj el, kiket kevert bele ebbe így. Hányan és kik tudtak én rám szólni egyáltalán? Mióta volt olyan, hogy rám szóltak, azért csináltam meg valamit. Vissza kell keresni a korabeli dokumentumokat. Egyrészt az Index már azon jajgatott 2012-ben, hangsúlyozom, nem a jelenlegi Index, az akkori, hogy Tarlós ki akarja szorítani Vitézit, Tarlós ki akarja rúgni Vitézit. Hol voltak akkor az oroszok? Visszatérve az oroszokra. Hát én felújítási tender ügyében egyetlen egy orosszal nem tárgyaltam soha. Vitézi maga vallotta be, hogy már 2013-ban tárgyalt oroszokkal troli ügyben, ami megint egy ügyetlen mondat volt, mert ugye, ahogy kiderült, május 24-én tárgyalt az oroszokkal troliról, majd júniusban kiírt egy troli tendert. Hát ez egy nem védhető álláspont, hogy valaki attól függetlenül, hogy aztán később azt pályázik-e vagy nem, de egyeztet egy olyan beszerzési ügyben, ahol egy potenciális hát ajánlattevőről van szó, majd néhány hétre rá kiírja a tendert. Ugye hát ez tűri a vitát. Azon kívül összecsúsztat két dolgot, nyilván ezt is teljesen rossz hiszeműen, mert 2011-12-ben ugye a ránk hagyott roncsderbi hármas metrón tüzek törtek ki, ami közfelháborodást váltott ki. Ezért valóban a BKV vezetője és az én egyik helyettesem kimentek Moszkvába, a gyárba, hogy egyáltalán megtudják azt, hogy ezek a 6-8 évvel túlhordott kocsik közlekedhetnek-e tovább. Ezt ő megpróbálja egyrészt a későbbi tenderrel összecsúsztatni, másrészt a tűzesetekre megpróbálja azt a halandzsát ráfűzni, mintha, amikor én ezekről a tűzesetekről beszélek, akkor a klímaberendezések hiánya miatti forróságról beszélnék, tehát ez annyira nyilvánvalóan rossz hiszeműen csúsztat össze dolgokat, és amikor ezeket mondja, még egyszer mondom, a tekintetét kell figyelni, de a lényeg az, hogy a fővárosi közgyűlés ugye egy kormányhatározat alapján, mert csak én magam és csak írásban ötször javasoltam, hogy új szerelvényeket vegyünk a hármas metró helyett. Vitézi azért is hazudik, amikor azt mondja, hogy én nem álltam ki az új szerelvények mellett, mert az egyik ilyen levelemet, ahol expressis verbis félreérthetetlenül erre teszek javaslatot, és azt is hozzáteszem, hogy az új szerelvényeket támogatom, ezt a levelet maga Vitézi is aláírta mellettem, és ez a levél a mai napig a birtokomban van. Ugye ezzel is olvastam a kommentek elején valamit, hogy én nekem ilyen dokumentumok megvannak. Hát bocsánatot kérek, észnél vannak Vitéziék, hogy milyen alapon van nekem meg a saját levelem? Meg az az előterjesztés, amit én terjesztettem Bagdi Gáborral, hol élnek ezek? Ugye a Vitézi készítette tartalmilag, megvan ez az előterjesztést, azt az előterjesztést, ahol a kormány határozat után, a kormány megindokolta, hogy miért a felújítást támogatja, tudták, hogy az infrastruktúrát is fel kell majd újítani, az nagyon drága pénz lesz, és a BKV-nak a mai napig megvan két írásos nyilatkozata, hogy mennyibe kerül a felújítás, mennyibe prognosztizáltan az új szerelvények vásárlása, ezek mind, ez is egy nekem címzett levél. Megkérdezik, hogy milyen alapon használok én egy nekem címzett levelet, pontosabban annak a másolatát. Tehát itt is egy ilyen sandaság van benne, egy ilyen sejtetés, hogy itt valami szabálytalan dolog történt, végtelenül rossz hiszemű az egész kommunikáció. Tehát mivel a BKV nyilatkozott, hogy megfelelnek a felújított szerelvények és jelentős az árkülönbözet, akkor a BKV írása szerint 30 milliárd körüli volt az árkülönbözet, és ezért döntött a kormány úgy, ezzel az indokkal, hogy inkább a felújítás támogatja is. Az infrastruktúra felújításnál az előzetes ígéretnek megfelelően a miniszterelnök adott is 80 milliárd forint pluszt, hogy az infrastruktúrát fel lehessen újítani. Mikor a kormányhatározat után a fővárosi közgyűlés meghozta az elvi döntést arról, hogy felújítás legyen, annak az előterjesztője Bagdi Gábor volt és én, de azt az előterjesztést rá van írva. A BKK készítette, és a Vitézi kézjegyével van ellátva. Amellett Vitézi tagja volt a BKV igazgatóságnak. Innen is látszik, hogy sok ember azt hiszi, hogy a Vitézi a BKV-nak is felettese volt. Soha nem volt az. Ő egy BKK-nak volt a vezetője. A BKK-t azért hoztuk létre, hogy a fővárostól a megrendelői és a kontrollik szerepet átvegye. A BKV bonyolította le továbbra is a fővárosi tömegközlekedést, és a BKK nem állt felette a BKV-nak. Vitézi soha nem volt a BKV vezérigazgató felettese, egy másodpercig sem, ellenben, mint BKK vezető, tagja volt a BKV igazgatóságnak, és amikor ugye a közgyűlés a BKV-t bízta le, meg a teljes járműcsere lebonyolításával ők írták ki a tendert, ők kötöttek szerződést, és ők bonyolították le az egész projektet. Az igazgató tanács több ízben foglalkozott a közbeszerzési eljárás elindításával, és amikor az erről szóló döntéseket hozták, akkor Vitézi és a helyettese ezeket megszavazták az igazgatósági ülésen. Én tehát az ATV-ben nem közbeszerzési papírokat lobogtattam, amiben üzleti titkok lennének, hanem azokat a nyilvános igazgatósági határozatokat, amik pusztán azt tanúsítják, hogy Vitézi és a helyettese, a vezérigazgató helyettes a BKV igazgatóságban ezeket a határozatokat megszavazták. A legutolsónál ugyan Vitézi hiányzott, de a másik BKK-s, a vezérigazgató helyettes azon is ott volt, ott is igennel szavazott. Na most próbálja meg elképzelni, hogyha Vitézinek ellentétes álláspontja lett volna az előzetes igényeit követően ráadásul, akkor a szó nélkül maradt volna, hogy a vezérigazgató helyettes vele ellentétes akarattal szavaz, és ennek ráadásul semmi következménye nem lesz. Épp észre nem tudom, el lehet ezt képzelni. Tehát én ezeket lobogtattam, nem pedig közbeszerzési papírokat. Aztán, hogy az oroszok miatt lett, most én, ha Vitézire az oroszok bármilyen nyomást gyakoroltak, akkor ezt neki azonnal írásba kellett volna jelentenie. Nem tette meg, legalábbis nálam nem. Hogy ő aztán honnan vesz ilyen titkos szolgálati szálakat, meg egyebeket, hát én nem tudom, hát lehet, hogy előbb-utóbb majd a titkos szolgálatok megkérdezik Vitézitől, hogy ezeket az információkat honnan veszi, de hát azért ezekkel túl messzire megy, és hát ha már a teljesítményénél tartunk, beszéltem az elektronikus jegyrendszerről, előtte ő volt ugye a főigazgatója a közlekedési múzeumnak.
Igen.
Az ő feladata volt, hogy ott valamit produkáljon. Hát én csak azt tudom mondani, hogy aki annyira el van ragadtatva Vitézi távít teljesítményétől, az sétáljon ki a közlekedési múzeumhoz, azt nézze meg, hogy ott azóta is mi történt. Mondjuk pont semmi.
Hát akkor
erről ennyit.
De nem csak ez volt az egyetlen ügy, amivel kapcsolatban az ön neve felmerült Vitézi Dávid oldalán, hanem a Budapest zászló ügye is, amire azt mondta, hogy Tarlós István 2011-ben rajzolt egy új zászlót, ami azóta sem túl népszerű, és ezért egy új lobogót kellene kitalálni, hogy a sokszínűség jegyében legyen a Budapestnek is egy ilyen logója, vagy zászlója. Erről mi a véleménye?
Hát Vitézi sosem titkolta, hogy a sokszínűség híve, ahogy Demszki is sokszínűségről beszélt, meg az ő sokszínűségük az a piros különböző árnyalata, a rózsaszintól a mélybordóig, de hát először is kétségtelen, hogy nekem volt része annak a zászlónak a megalkotásában, amit aztán szakmai körök is véleményeztek, és hát nem Tarlós István egyedüli terméke az a zászló, hanem a fővárosi közgyűlés ezt szavazta meg, de csak azt tudom mondani, hogy úgy látszik, Vitézi zavarják a nemzeti színek. Én nem tudom, honnan veszi, hogy ezt az emberek nem szeretik, meg nem használják. 5 éven, 6, sőt, most már ugye Karácsony Gergely sem tette azt meg, hogy ezt megváltoztatja. Úgy látszik, Karácsony Gergelyben is több a nemzeti érzés, mint Vitézibe. Hát a hidak is mindig ezzel voltak fellobogózva. Én számos polgármester szobájában láttam ezt a zászlót, templomokban láttam ezt a zászlót. Ezek szerint Vitézi megint akart egy nagyot mondani, de úgy tűnik, hogy neki nem tetszenek a nemzeti színek. Vissza akarja hozni a román színekre emlékeztető zászlót. Valóban volt régen egy ilyen Budapest zászló, de az nem sárga volt, hanem arany, ami sárga benne. Tehát úgy látszik, a történetet se ismeri. Ez a Vitézi bosszúálló természetéből fakad. Tudja, hogy annak a zászlónak a megváltoztatásában nekem érzelmi és tényleges szerepem volt. Hát most ő ezt mindenáron ki akarja radírozni, el akarja tüntetni a nemzeti színeket a Budapest zászlóból, a címere egyébként teljesen változatlan maradt benne, és akkor hát ajánlom mindenkinek figyelmébe, hogy a román zászlóra emlékeztető zászlót szeretné Vitézi visszahozni. Hát én csak gratulálni tudok neki, akiben van egy kis nemzeti érzelem, az szavazzon ezek után Vitézi Dávidra, de mondok mást, hát Vitézi azzal henceget, hogy ő Karácsony Gergelyre szavazott 2019-ben, hát nyilván ez is egy alantas bosszú volt, más oka nem lehetett rá. Én azt tudom mondani, én biztosan nem szavazok Karácsonyra, nyilván Szent Király Alexandrára szavazok, de hát a baloldaliak akkor, ha egyszer Vitézinek ilyen jó véleménye volt Karácsony Gergelyről, hogy ma is azzal henceg, hogy rászavazott, akkor a baloldaliak fogadjanak szót Vitézinek, azt ne rászavazzanak, hanem szavazzanak Karácsonyra.
Elhangzott a Szent Kelly Alexandrának a kampányítóján az a mondat, hogy senki nem ért mindenhez, ellenfelei sem ugye Alexandrával kapcsolatban. Mihez ért egyébként Vitézi Dávid az ön meglátása szerint? Mihez ért Szent Királyi Alexandra, és mihez ért Karácsony Gergely? Vagy amit úgy hát, ki lehetne emelni? Legjobban nagyon sokszor a közlekedéssel jönnek például.
Karácsonyt én nem akarom ütni. Sokszor elmondtam a véleményemet, ő is rólam. Én a kampányban nem akarok Karácsony ütő emberre lenni. Az nem lenne elegáns részéről, mégis ő volt az utódom. A nagy műveltségű, pallérozott nyelvezetű, egyáltalán nem frusztrált kommentelők nem fognak örülni annak, amit most ennek ellenére mondok. Hát az a véleményem, hogy Karácsony Gergő nagyjából két dologhoz érthet, a szociológiához, meg a közvéleménykutatáshoz, de hogy a önkormányzatokhoz nem nagyon, az már a zuglói teljesítménye is látszott. Tehát Gergőről az a véleményem, hogy sok mindenre biztos jó lenne, de neki már Zugló is egy kicsit nagy kabát volt. Valószínűleg nem ez a szerepkör, amit neki igazából a személyiségre a teremtő kitalált. Alexandra jogász, két nyelven beszél, van egy általános áttekintése a főváros egészéről, ahogy mondtam, és hát mivel jogász, ezért eléggé jobban hihető, hogy mit lehet és mit nem lehet, erről kicsit többet tud, mint akár Karácsony, akár Vitézi, és neki, mondom, van ez a hosszú városvezetői gyakorlatát. Vitézi Dávid egy másodpercig nem volt sem képviselő, sem pláne nem főpolgármester helyettes. A Vitézi kétségtelenül beleásta magát a közlekedésbe, mint önképző. Neki közlekedés szakmában, közlekedés műszaki képzettsége semmi nincs, még középfokú sem. Ő egy közgazdász, aki már gyerekkorában megtanulta a menetrendeket, meg a rendszámokat, tényleg nagyon érdekli. Ez a szakma járta a világot, mindenhol felszedett különböző példákat, hazajött, színpadszerűen alkalmazta, egyik napról a másikra be akarta vezetni. Voltak neki effektív gondolatai, ezt én nem tagadom, de ő volt az, aki a Budaörsi úton 2011-ben vagy 2012-ben, már nem emlékszem, egyik napról a másikra lezárta az egyik forgalmi sávot, és azt mondta, hogy ez mától kezdve buszsáv, úgyhogy ott az M1-es, M7-es csomópont környékén nem sokára Fehérvárig ért a dugó, úgyhogy a székesfehérvári polgármester jelentkezett őrjöngve, hogy mi ez a marhaság. Vitézi idejében volt buszvégállomás a Károly körülti forgalmi sávban. A lámpázások úgy alakultak, ahogy alakultak. Nem tudom, járt a Bajcsi-Zsilinszky úton, ahol építettünk egy kerékpárutat, Dáviddal együtt egyébként, majd a kerékpárúttól 2,5 méter távolságra a buszsávra is fölfestette a kerékpáros piktogramokat, úgyhogy most egymástól 2,5 méterre van két kerékpárút, tehát azért voltak neki ilyen húzásai is. Ő, mondom, alapjában véve egy közgazdász, aki nagyon-nagyon ő tulajdonképpen szélsőségesen érdeklődik egy szakma irányába. Most eljátsza azt a kabinet alakítást, hogy minden más területről mond valamit, ez megint csak személyes vélemény. Nekem az az érzésem, hogy neki valakik ezekre az egyéb területekről írhatnak ilyen rövid tömörítéseket. Fantasztikus memóriája van egyébként, és kétségtelenül nagyon jó kommunikálni, nagyon jó el tudja adni magát. Ezeket a tömörítéseket szerintem, de ezt mondom még egyszer, vélemény. Azért mondom ezt a véleményt, mert én emlékszem rá, hogy semmi más terület iránt, míg ott volt a fővárosban, semmiféle érdeklődést nem mutatott. Szerintem ő ezeket a tömörítéseket pillanatok alatt memorizálja, és mivel egy kampányban ezekről túl sokat nem lehet beszélni, ezeket nagyon meggyőző kommunikációval elmondja a televízióba, a legkülönbözőbb helyeken, és érthető módon az egyébként tájékozatlan tömegben azt az illúziót kelti, hogy ő ehhez is ért.